Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelki épülésű testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, ahogyan szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 6. részéből, annak válogatott verseiből, a következőképpen. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. A tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd, ezt kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok-e menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadva ott forgassuk, megértsük, átéljük, megtartsuk, és az életünket átformálja Isten dicsőségére és a körülöttünk élők javára. Jöjjetek, könyörögjünk ezért, imádkozzunk. Énekeltük, Urunk, előtted, Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk. Látod, hogy mit tudunk eléd hozni. Sokszor semmit, sokszor üres a markunk. Sokszor csak a bűneink vannak, a hűtlenkedéseink, a tisztátalanságaink. Mégis mindezzel együtt jövünk hozzád, és talán tőlünk telhető legtöbbet önmagunkat visszük eléd. Mindenünket, az életünket, akik vagyunk. Így jöttünk most eléd, Istenünk. Oda tesszük eléd az életünket, és kérünk, hogy mint egy jó szobrász az anyaggal úgy kezdj velünk valamit, formálj valami szépet belőlünk, javíts ki bennünket, szépíts meg bennünket. Kérünk, Istenünk, adj ehhez engedelmes szívet, hogy az igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Hogy akik belenézünk a te igédnek tükrébe, ne felejtsük el, mit láttunk, hanem tudjunk e szerint változni és változtatni. Látod, Urunk, hogy ehhez mennyire nincs erőnk. Tőled kell kérjük azt. Szentlélek, Isten, mutasd meg az erődet, hogy a te igédet megelevenített számunkra. Köszönjük a terített asztalt, amiből erőt vehetünk, hogy valóban ehetjük a te testedet, ihatjuk a te véredet, azaz a kenyér és a bor által veled lehetünk közösségben. Te lakozhatsz mi bennünk. Köszönjük, hogy így alkalmazkodsz a mi megértésünkhöz, hogy ételt és italt adsz ilyen módon is. Köszönjük az igét, a terített asztalt és mindent, amit mára készítettél, hogy téged tudjunk ünnepelni, hogy amikor reformációt ünneplünk, akkor is téged tudjunk ünnepelni, aki elhívtad szolgáidat, akik által fényt, reménységet, megújulást hoztál a te egyházadba. Köszönjük az ő hitvalló életünket, életüket, add, hogy a milyen kis hozzá hasonló, hozzájuk hasonló lehessen. Így visszük eléd népünket, országunkat, hogy munkák, hogy benne hatalmasan, itt minden vasárnap és mindenhol, ahol a te igét hirdettetik, minden keresztény felekezetben. És így visszük eléd a határon túlélő magyarjainkat, székely testvéreinket is velük, könyörögve, imádkozva. Urunk, kérünk, hogy határon innen és túl munkálkodjál, óvjad azokat, akik ezen a nyelven hívnak téged segítségül, hadd tudjunk ezen a nyelven tovább dicsőíteni téged, neked hálát adva minden jóért, amit kaptunk. Így könyörülj rajtunk emlékezésben, gyógyulást remélve, munkánkban, iskolában, szünetben, mindenben, amiben éppen vagyunk benne, hadd legyünk a te néped, és hadd találkozzunk te veled. Amen.
Helyünkről fennállva hallgassuk Isten igéjét. Alapigénket a zsidókhoz írott levélből olvasom, a 4. fejezet 12. és 13. versét. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mérehatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az életben nagyon fontos időről időre számot vetni. Fontos átgondolni azt, hogy honnan jövünk, hogy hol vagyunk most, hogy mik azok a dolgok, amiken Isten keresztül vezetett bennünket, miben is hogyan formált, mik voltak azok az élethelyzetek, amikben megtartott. Így sokkal tisztább képet kaphatunk arról, hogy pontosan most a jelenben hol vagyunk. A mai ige szakaszunk is egyfajta önvizsgálatra hív bennünket, mégpedig abban a kérdésben, hogy hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez. Amikor készültem a mai ige hirdetésre, több embert is megkérdeztem, hogy számukra mit jelent Isten igéje. Volt, aki azt mondta, hogy egy szavas válaszban azt mondaná, hogy számára az életet jelenti, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy számára egy nagyon nagy kérdőjel ez az egész, hogy mi az, hogy Isten szól hozzánk. Volt olyan is, aki félig nevetve azt mondta, hogy számára Isten igéje a lelkiismeret furdalás forrása, mert mindig eszébe jut róla a sok-sok meg nem tartott egyéni csendesség. Ami közös ezekben a válaszokban, az az, hogy mindegyik választ egy magát kereszténynek való ember adta. És azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mindannyian nagyon máshogy viszonyulunk ehhez a kérdéshez, mindannyiunknak megvan a maga válasza erre. Viszont amiről az ige szakaszunk beszél, az az, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy saját válaszunk. Mert függetlenül attól, hogy mennyire sokfélék vagyunk, hogy milyen sokféleképpen éljünk meg a mindennapjainkat, milyen sokféleképpen gondolkozunk, Isten igéje mindannyiunk számára megkerülhetetlen. Szeretném, hogyha most mindenek előtt kicsit belegondolnánk abba, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy Isten igéje. Ugye ezt másképpen úgy is szoktunk mondani, hogy Isten szava, és itt a gyülekezetben legtöbbször teljes természetességgel beszélünk erről, hogy igen, az Isten tiszteleten is mondjuk Isten igéről hallunk, vagy a Biblia órán, vagy házi Biblia körön, esetleg otthon. De hogyha egy kicsit belegondolunk, milyen nagy dolog az, hogy Istennek van szava. Hogy ez a mindenható Isten, aki megteremtette a világot, akinek a szavára előállt az egész világ mindenség, nem maradt néma. És minden emberi bukásunk és romlottságunk ellenére van szava hozzánk, szól hozzánk már egészen a kezdetektől fogva. Az ő szava hangzott, aztán ezt később emberek írásba foglalták, és hiszük, hogy a Szentlélek vezetése által évszázadok alatt kialakult a kánon, a Biblia, a Isten írott igéje, amit a kezünkben foghatunk. Viszont amikor Isten igéről van szó, nagyon fontos, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról, a testélet igéről. János evangéliumának elején olvassuk, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya elsőszülöttjének dicsőségét. Az emberi történelem talán mondhatom, hogy fénypontja az volt, amikor az ige testélet, amikor Isten személyesen eljött közénk, és Jézus Krisztusban kijelentette számunkra az ő szeretetét. Abban az ige szakaszban, amit most felolvastam, a zsidókhoz írott levél írója Isten igéjét, azaz Isten szavát élőnek és hatónak nevezi. Biztosan mi is tapasztaljuk azt, hogy egy-egy kimondott szónak mekkora ereje tud lenni. Biztosan előfordult már mindannyiunkkal, hogy valakitől kaptunk egy-egy bátorító szót, egy kedves visszajelzést, és ez egészen új lendületet tudott adni. Viszont azt is biztosan tapasztaltuk, hogy milyen az, amikor valaki tesz mondjuk egy bántó megjegyzést, és egészen letörünk tőle. És ha belegondolunk, hogy egy-egy emberi szó milyen erővel tud hatni ránk, sokszor akár nem csak egy napra, akár hetekre meghatározóvá válhat, akkor mennyivel inkább erővel és hatalommal tud hatni ránk a mindenható Isten szava. Ebben az ige szakaszban, amikor azt olvassuk, hogy élő, akkor nem egy olyan élőről van szó, nem egy olyan életről, ami pusztán a földi életre korlátozódik, hanem egy olyan életről, ami messze túlmutat ezen a földi valóságon. Isten igéje élő, és ez örökké valóságra mutat. És Isten igéjének hatalma is van, hiszen a mindenható Isten adta. És ennek Isten igéjének a hatása nem csak az érzelmeinkre hat ki, hanem egészen mélyen formál bennünket. Ige szakaszunk az igét élesebbnek nevezi minden kétélű karnál, ami egészen az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig hat. Ez a bizonyos kétélű kard egy ilyen közepes nagyságú kétélű kés volt, ami az akkori orvostudomány eszköze volt. Akkoriban ez volt az egyik legélesebb vágóeszköz, sőt a legélesebb vágóeszköz, amit csak el tudtak képzelni. Tehát a Szentíró itt azt mondja, hogy Isten igéje a legélesebb vágóeszköznél is élesebb, annyira éles és annyira mélyen hat, hogy még azt is szétválasztja, ami egyébként szétválaszthatatlan, mármint az elmét és a lelket, és az ízületeket és a velüket. Isten igéje képes olyan mélyre hatolni, amilyen mélyre semmi más, amilyen mélyre emberként sehogy sem juthatunk le. Ebben a mélységben képes megítélni a szív gondolatait és szándékait. Akármilyen jó önismerettel rendelkezzünk is, akármennyire is legyünk kegyetlenül őszinték magunkkal, vagy egymással akár, ez az a mélység, ahova egyedül sehogy nem tudunk lejutni. Egyedül Isten az, aki az ő igéjével képes egészen a legvégsőkig feltárni az ember szívének mélyét, és ebben a mélységben megmutatni azt, hogy kik is vagyunk mi valójában. Ez az a mélység, ahol mi már nem tudunk változtatni magunkon. Akármennyire is szeretnénk mondjuk jobbak lenni, vagy gyógyulni, változni, formálódni, a lényünk mélyén mi nem tudunk változtatni. Azonban Isten igéje, ami élő és ható, ezen a mélységen dolgozik bennünk, ebben a mélységben képes gyógyítani, formálni, hogy egyre inkább és újra egészé lehessünk benne. Ez az a munka, ami a Szentlélek műve. Ez a munka titok számunkra. Nem tudjuk, hogy pontosan mit, miért, mikor és hogyan végez bennünk Isten lelke. Azonban a Szentírásból egyértelmű számunkra, hogy valamilyen mértékig mi is kellünk ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Szükséges az, hogy mi magunk keressük Istenben bízva, Isten igéjében az Istennel való találkozást. Csak hogy néhány igét említsek, Jeremiás könyvében olvassuk, hogy megtaláltok engem, ha teljes szívvel kutattok utánam. Vagy a 32. Zsoltárban az egyik számomra nagyon kedves vers, ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, máskülönben nem közelít hozzád. Vagy ha az olvasmányunkra visszagondolunk, amit az előbb hallhattunk, Jézus ott is választási lehetőséget adott a tanítványaiknak. Megkérdezte tőle, hogy ti is el akartok menni? Ott volt a lehetőség, hogy döntsenek a Krisztus mellett maradásban. Láthatjuk tehát, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy mi személyesen hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez. Hogy nekünk mit jelent Isten szava. Biztosan ismerős számunkra az, amikor mondjuk hallunk egy ige hirdetést, vagy olvassuk a Bibliát, és azt érezzük, hogy úgy valami megfog. Ez talán Nehéz ezt meghatározni, de amikor ugye a szívünk mélyén ott ragad egy gondolat, vagy egy érzés, és érezzük azt, hogy igen, ez most nekünk szólt. Na ez az a pillanat, ahol így kivilágít azt, hogy mennyire fontos, hogy hogyan viszonyulunk az igéhez. Mert nem mindegy az, hogy mit kezdünk vele. Amikor igével találkozunk, legyen az csendességben, vagy akár itt az Isten tisztelet előtti csendes percekben, vagy akár más közösségekben, kérjük-e Istent, hogy adja nekünk az ő szent lelkét? Kérjük-e Istent, hogy szóljon hozzánk? Merjük-e engedni azt, hogy az ige olyan mélyre hatoljon bennünk, amilyen mélyre semmi más nem tud? Vagy engedjük-e azt, hogy az ige lényünk legmélyéig hasonl ránk? Ezekre a kérdésekre nagyon fontos időről időre újra választ keresni, mert elengedhetetlen az Isten követésében, hogy a szívünk mélyén igazán átengedjük az irányítást, átengedjük magunkat testestől, lelkestől Istennek. Fontos, hogy merjük mindenestől odahelyezni a szívünket Isten kezébe. Testvéreim, nem természetes az, hogy Istennek szava van hozzánk. Egyáltalán nem természetes az sem, hogy naponta kézbe vehetjük a Bibliát, hogy hetente eljöhetünk, vagy akár hetente többször a gyülekezetbe. Ez egy hatalmas ajándék, hogy nem vagyunk elveszve, hanem Isten kijelentést ad a kezünkbe, az ő szavát adja a kezünkbe. Ez egy olyan ajándék, amit egyenesen Istentől kaptunk. Sokszor nehéznek tűnhet valóban mindenestől Isten kezébe tenni magunkat. Ez akár félelmetes is lehet, hiszen ez sok változással jár. Ki kell mozdulnunk a saját komfortzónánkból, arról a helyről, ami kényelmes számunkra. És venni kell egy nagy levegőt, és azt kell mondani, hogy igen, Istenem, engedem azt, hogy te formálj és változtass engem. Viszont, hogyha csak egy picit is belegondolunk, hol lehetnénk jobb helyen, mint az élő Isten kezében? Hol lehetnénk jobb helyen, mint annál az Istennél, aki nem hagyott bennünket magunkra, aki kijelenti magát nekünk, aki Krisztusban megváltott bennünket? Alapigénk amellett, hogy beszél arról, hogy Isten igéje élő és ható, arról is beszél, hogy az ige megítél számunkért bennünket. Isten igéje előtt fedetlenül állunk mindannyian, attól függetlenül, hogy hívő emberek vagyunk-e vagy sem. Az a szó, ami itt áll, és itt mesztelenségként olvassuk, ez egy olyan szó, ami mondjuk előkerül, amikor a birkózásról beszélünk. Magában hordoz azt a jelentést, hogy az ember nyakát így hátra feszítik. Biztosan el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor mondjuk birkózás közben az egyik ember hátra feszíti a másik fejét. Ugye ilyenkor jól láthatóvá válik az arca, fedetlenné válik a nyaka, sebezhetővé, kiszolgáltatottá válik. Ugyanígy vagyunk mindannyian Isten igéje előtt. Ugyanígy kiszolgáltatottan, sebezhetően, jól láthatóan, leplezetlenül állunk Isten igéje előtt. Hogyha az emberek előtt meg is tehetjük, hogy takargatjuk magunkat, hogy próbáljuk szebb vagy jobb oldalunkat mutatni, Isten igéje előtt, vagy Isten igéje számára mindannyian nyitott könyv vagyunk. Isten igéje egészen a szívünk mélyéig hatol, és felfed mindent, ami bennünk van. Az ige tehát most a jelenben egy tükör számunkra, amiben láthatjuk magunkat, azt, hogy milyenek vagyunk most, hogy mi az, amiben változnunk kéne, hogy mik a hiányosságaink, bűneink. A Szentírásban számos kijelentést olvashatunk arról, hogy Isten emberének milyennek kell lennie. Csak hogy néhány példát említsek, az ige azt írja, hogy az Isten embere kioltja a gonosz nyilait a hit pajzsával. Az Isten embere legyőzi a világot. Dicsekedik a megpróbáltatásokkal, mert tudja, hogy a megpróbáltatások álhatatosságot szülnek. Az Isten embere szereti ellenségeit, és jót tesz azokkal, akik gyűlölik őt. Ezt még hosszasan folytathatnám, de azt hiszem mindannyian jól tudjuk, és már ebből a néhány példából is tisztán látjuk, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Nem vagyunk tökéletesek, nem tudunk tökéletesen megfelelni mindannak az elvárásnak, amit Isten igéje támaszt felénk. Isten igéje azonban nem csak most, a jelenben kér bennünket számon, hiszen amikor Jézus újra megjelenik majd, akkor ítélni fog élőket és holtakat, akkor minden egyes embernek, legyen az hívő vagy hitetlen, az ige mérlegén kell megállnia, és számot kell adnia magáról. A Biblia nagyon egyértelműen beszél erről, nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az, amikor Jézus Krisztus újra megjelenik majd a teljes dicsőségében, de abban biztosak lehetünk, hogy ez meg fog történni. Akkor majd mindenki számára egyértelmű lesz, hogy Isten igéje nem azért élő és ható, mert mi elhisszük, hogy az, hanem azért, mert a mindenható Isten adta mi számunkra. Kimondhatatlanul nagy ajándék az, hogy mégsem kell rettegnünk és félnünk, hogy mégsem kell kétségbe esnünk, amikor arra gondolunk, hogy az ige ítél bennünket, hiszen az igében Isten azt is kijelentette számunkra, hogy noha mindannyian megítéltetünk, ő mégis szeret bennünket, kijelentette számunkra Jézus Krisztusban az ő szeretetének mértékét, abban, hogy Jézus elhordozta a kereszten mindazt a büntetést, amit nekünk kellett volna kapnunk, sőt, még ezen túlmutatóan az örök élet útját is elkészítette számunkra. Krisztusban így már megélhetjük azt, hogy Isten igéjében valóban lelepleződünk, valóban fedetlenül, gyakorlatilag mesztelenül, kiszolgáltatottan állunk, úgy, ahogy vagyunk, de már nem az ítélettel nézünk szembe, hanem Isten végtelen szeretete és kegyelme áll előttünk. Isten élő és ható szava Krisztusban így lehet számunkra már nem csak tükörré, hanem forrássá. Olyan forrássá, amiből élet fakad, amiből szabadság, felszabadulás, gyógyulás fakad, olyan forrássá, amely örömöt, vigasztalást, bátorítást hozhat számunkra. Ez az a forrás, amely útmutatás lehet itt a földi életben, ez az a bizonyos forrás, amihez visszataláltak keresztény elődeink az elmúlt 2000 év során, ez az a forrás, amit újra felfedeztek reformátor elődeink, és ez az a forrás, amihez mi is visszatérhetünk újra és újra. Láthatjuk tehát, hogy Isten igéje, függetlenül attól, hogy még csak keressük Istent, vagy már Krisztusban megtaláltuk őt, mindannyiunk számára megkerülhetetlen. Elengedhetetlenül fontos az, hogy legyen számunkra egy saját válaszunk arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyulunk mi Isten igéjéhez, mert ez a válasz határozza meg azt, hogy Isten igéje valóban forrás lehet-e a számunkra. Kérdezzünk meg magunktól, gondoljuk át itt, otthon, a következő napokban, hogy tudunk-e valóban ajándékként tekinteni Isten igéjére? Hogy merjük-e engedni azt, hogy Isten igéje valóban a lényünk legmélyéig áthasson és formáljon bennünket? Tud-e az ige igazi, élő forrássá válni a számunkra? Végezetül szeretnék felolvasni bátorításul két verset Máté evangéliumából. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Amen. Most pedig csendesedjünk el egy percre, és vigyük Isten elé imádságainkat. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem szólsz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy a te szavaddal újra és újra találkozhatunk. Köszönjük neked azt, hogy te kijelented magadat számunkra. Köszönjük neked, hogy a te szent lelked által mindannyiunkat személyesen hívsz és szólítasz. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd forrás lehet a számunkra. Köszönjük azt, hogy Krisztusban megváltottál bennünket, és hogy már nem kell rettegnünk az ítélettől, hanem a te kegyelmedbe és szeretetedbe kapaszkodhatunk a mindennapokba. Könyörgünk hozzád azért, hogy segíts nekünk ebbe a kegyelembe és szeretetbe kapaszkodva valóban megnyitni a szívünket a te számodra. Kérünk téged arra, hogy tegyél bennünket készé és hajlandóvá arra, hogy engedjük, hogy a te igéd egészen a lényünk legmélyéig formáljon és áthasson bennünket. Könyörgünk azért, hogy te formálj bennünket egyre inkább Krisztus képére. Téged kérünk, hogy a te igéd által te taníts bennünket arra, hogy mit jelent téged követni, mit jelent benned hívő emberként élni és járni ezen a földön. Istenünk, kérünk téged arra, hogy te legyél számunkra a legbiztosabb és az egyetlen támpont a mindennapokban, hogy ha tudjunk elengedni minden más eszközt, amivel próbálnánk segíteni magunkon. Kérünk téged, hogy ha tudjunk mindenestől, minden helyzetben rád bízni magunkat. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a te igéd által és a te szent lelked munkája által kérhetünk tőled örömöt, vigasztalást, erőt, bátorítást. Te látod, hogy mekkora szükségünk van ezekre. Urunk, így szeretnénk imádkozni mindazokért, akik megfáradtak. Kérünk téged, hogy te újítsd meg őket. Te adj nekik új erőt, hogy el tudják hordozni mindazokat a dolgokat, amik most az életükben vannak. Így hozzuk eléd mindazokat, akik most szomorúsággal, gyásszal küzdenek. Könyörgünk azért, hogy a te lelked által te vigasztald őket. Urunk, szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik még nem találkoztak veled, akik még nem hallották meg a te szavadat. Kérünk téged, hogy te szólítsd meg őket, te mutasd meg nekik azt, hogy ki is vagy te valójában. Urunk, imádkozunk azért, hogy ha tudjuk most valódi örömmel ünnepelni a veled való közösséget az úrvacsorában, kérünk téged, hogy Isten tiszteletünk hátralevő részén, és az elkövetkezendő héten is te legyél mellettünk. Amen. És mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot, helyünkről fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jöjjetek, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.